Oszlóból indultunk tovább Stavangerbe, és itt nem a parton mentünk végig, hanem egy panoráma utat választottunk, és egyik legjobb választás volt, hiszen ez volt nekem a kedvenc környékem, mert ugye a norvég hegyek nem magasok, 1000 méter, 2000 méter, de egy olyan fennsíkon haladtunk végig, ami teljesen alpesi éghajlatot mutat, viszont itt láttunk bele, hogy milyen ez az alpesi norvég világ. A házak gyérültek, viszont ami érdekes, hogy a házak nagyon egyformák. Színben térnek el, bordó, fehér, fekete, és szürke, nem nagyok, egyformák, tehát nincs ez a nagy csirivili, hanem nagyon egy stílusban épülnek, viszont érdekes volt az éles kamrát látni az udvaron, ez egy jellegzetes kis házikó, amely magas állványokon áll, alul szűkebb, és felül kitágul. És itt tartották az élelmiszert a rágcsálóktól, a víztől védve. Sok ilyen érdekességet láttunk különben az úton, persze meg kell említeni az egyik látványosságot, a 13. századból fennmaradt fa templomot. Norvégia szerte 21 néhány ilyen templom maradt meg. Fából készültek, 7-800 éve állnak ezek a fa templomok. Nekünk pont megadatott, hogy a legnagyobbat és a legismertebbet megnézhetjük. Ez egy olyan 30 méter magas, de gyönyörű fa építmény, sok-sok emeletenként, sok-sok tetővel, és hát zsindelye fedett, akár csak itt nálunk Zsindely országban, Varság környékén.
Ott is ismerték.
Ott is ismerték, és azt használták, és ugye kiállta az idő próbáját. Hasonló látványosság például, ami nagyon kellemesen meglepett minket, egy üdülő telepre érkeztünk, viszont a messziről láttunk ilyen halványabb zöld foltokat. És ezek a halvány zöld foltok a házaknak a teteje volt. Egyformák voltak a házak, színben barna volt mindegyik, méretében különböztek, viszont a tetejük be volt vonva fűvel, és teljesen belesimultak a környezetbe. Ez olyan, mint a norvég filmekben, már csak a trollok hiányoztak, hogy megjelenjenek, mert tényleg az ember ott érezte magát.
A fantasy filmekben.
Igen, igen. És a hangulata is, nagyon kevesen jártak ezeken az utakon, szűk utak viszonylag, viszont gyönyörű, szép mindenhol a kilátás. Mikor készültünk, olvastuk, hogy majd figyeljünk a juhokra, hiszen ott legelnek, nem nagy csordák, hanem néhány juh csoportban, 5-6-3 juhot látsz, és azok az út szélén is sok esetben ott feküdtek az út szélén. Valószínűleg azért, mert viszonylag hüvös volt, esős idő, és az volt, az meleg lehetett. Uh-huh. És nem álltak félre, ha jött az autó, ki kellett kerülni. Uh-huh. És ezt írták, és valóban így is van. Egy érdekes dolog szintén, hogy az úton néha láthattunk ilyen vas csöveket, amik keresztül vágták az utat, persze az autóval simán át lehetett menni. Valószínűleg ezek voltak a határok, hogy a juhok azon ne menjenek át, hiszen ott kapuk is voltak, amik mindig nyitva voltak az autósok számára, de valószínűleg azok lehettek ezek a megyéknek, a régióknak a határa is, hogy a juhok ne tudjanak ott
Egyik megyéből a másikba.
Úgyhogy ez volt ennek a panoráma útnak a jellegzetessége. Természetesen hol fent voltunk, hol néha olyan szerpentinen kellett lemennünk, hogy a lélegzet is megállt bennünk, de aztán mindig így leértünk egy tóhoz például, akkor ott megint nagy élet volt, visszamentünk a panoráma útra, ott megint viszonylag kihalt.
Tehát akkor nem volt nagy forgalom a panoráma úton.
Nem. Egész Norvégiában nincs nagy forgalom. Nem a főutakat mondom, tehát nem az autópályát, hanem egyébként a vidéken nincs nagy forgalom. És érkeztünk ugye Stavanger felé, amikor erről a magas fennsíkról beereszkedtünk a denger szintre, és nagyon érdekes volt, ahogy ereszkedtünk, vettük észre, hogy a sziklákról zubog le a víz. Tehát az a fennsík, ahol voltunk, és láttuk a tavakat, onnan aztán, amikor lennebb értünk, zubogott le a víz az alsó szintekre, és itt már a vízesések világába kerültünk. A város, Stavanger is egy nagyon szép város, ahogy ide közeledtünk, már rögtön egy alagútba mentünk be, tehát mondom, hogy itt mindig vagy alagútok, vagy hídon kellett átmenni, sőt, ez a környék már a fjordok vidéke, és hát nagyon sok sziget van. És egyik sziget, kicsi apró szigetek, de mindegyikre szinte át lehet menni, vagy hídon, vagy olyan alagúton, ami meredeken lemegy a tengerszint alá, és aztán meredeken megy vissza, vagy pedig természetesen kompokkal lehet kiválóan közlekedni. Itt az egyik szigeten éjszakáztunk egy hajó kikötőben, És hát bementem a mosókonyhára, ugye elmosogatni néhány dolgot, és bejön két személy, egy kicsi helység volt egyébként, és mit ad Isten, magyarul beszélnek. Hát mondom, ilyen nincs, szót hozott, és kisült, hogy Marosvásárhelyi születése az illető, nem itt él. Hát ilyenkor szoktam mondani, hogy Marosvásárhely a világ közepe, hogy messze ugye erről a vidéktől.
Két Marosvásárhelyi találkozik.
Hát ezt, hogyha megbeszéli az ember, akkor se biztos, hogy összejön. Szóval vannak ilyen véletlenek, és ez a szépség ennek a lakókocsis, lakóautós utazásnak, hogy mindig van egy kicsi valami olyan történet, ami olyan emberivé teszi, és nagyon nagy szabadságot is ad. Stavanger környékén, ha az ember megérkezik, akkor természetesen elmegy a szószék sziklához, hiszen ez egyik Norvégia legfontosabb látványossága. Ez egy sziklapárkány, 604 méteren a fjord felett, egy ilyen sziklapárkány nyúlik gyakorlatilag a fjord felé. Egy nagyon meredek, de nagyon jól kiépített sziklás útvonalon kell felmenni. Nagyon sokan vannak, és mindenki erre a sziklaperemre szeretne kiállni, és itt elkészíteni a kötelező fotót, mert tényleg olyan, mintha a víz felett állnál, és rengeteg fjordot lát szerte szét, ameddig a szem ellát, illetve az időjárás, ha veled van, akkor nekünk nagyon szerencsénk volt, hiszen a nap első szakában jó idő volt, aztán mire jöttünk lefele, már kezdett csepegni az eső. Nagyon csúszósá válik ilyenkor a szikla, úgyhogy nagyon kell erre vigyázni. Le is mértük egyébként, és az órám azt mutatta, hogy 106 emeletnyi szintkülönbséget tettünk meg aznap, úgyhogy megvolt az edzés, de hát tényleg lélegzetelállító a látvány, ez a fjordok vidéke, nem véletlenül mondják, hogy Norvégia égkövei. A Stavangerből, ugye a szószék szikláról lejövve, Bergen felé vettük az utunkat, ez Norvégia második legnagyobb városa. Itt találhatóak a Bridgen negyed híres színes Hamza házai, gyönyörűen néznek ki valóban. Itt meglátogattuk a halpiacot természetesen, hát lehetett szag után is menni, meg hát a kikötő is különleges, nagy tengeri hajókat látott az ember, és nagyon érdekes, megnéztünk itt egy hajót, úgy hát nagyon nagyok, ugye, és ezzel a hajóval egy eldugott fjordba találkoztunk sok száz kilométerrel arrébb. Majd erről is még fogok szólni. Hát Bergen utcáin érdemes sétálni, hiszen a kis eldugott utcák önmagukért beszélnek, mindegyikben van, mindenhol találsz egy kis templomot, egy házat, ami olyan mesebeli, mint ahogy a filmekben szoktuk látni. Innen utaztunk tovább megint Norvégia egyik híressége fele, a Sognefjord. Ez Norvégia legnagyobb fjordja, Európa második legnagyobb fjordja egyébként. Hát valóban nagyon hosszú. Mi ezen végig utaztunk, hol a fjord egyik oldalán, hol a másik oldalán, hídon mentünk keresztül, vagy alagúton, vagy pedig természetesen a komp hajókkal. Egyébként, amikor Stavangertől Bergenig mentünk, akkor az útunk nagyon sok szép kis halász falun vitt keresztül, viszont nagyon sok esetben komppal kellett utaznunk. De érdekes, hogy az ember észre se veszi, hogy neki most kell hajózni, hiszen beáll a kikötőbe, jön is a komp, húzol fel az autóba, szétnézel, gyönyörködsz, és már is túl vagy a szárazföldön hajtasz le. Annyira jól meg van szervezve. Egyetlen egyszer kellett várnunk, mert egy mellékútra mentünk, és nem néztük meg egyébként. Ott is lehet látni, hogy óránként jár, és akkor az ember úgy tervezi az utat. Tehát abszolút tervezhető, kényelmes utazni Norvégiában. Egy applikáción keresztül csak nézik, hogy igen, tudják, hogy majd később kapod meg a számlát, hogy mennyit kell, mert ezekért természetesen valamennyit fizetni is kell, de nagyon korrekt árak vannak. Na de menjünk vissza a Sognefjordhoz, hiszen ennek a látványa, hát az tényleg szavakban nem önthető. Valószínűleg, hogy azok, akik a fjordon hajóznak, még többet látnak, és még érdekesebb lesz, mikor benne vagy ebbe a nagy fjord világban, de mi a két oldaláról nézhettük ezt meg. Hát itt is volt olyan, hogy megálltunk az útszélén, lefőztünk egy kávét, kiültünk, és csönyörködtünk a szikrázó víz látványában, valamint felette pedig gletszereket is láttunk. Tehát, hogy ez is nagyon érdekes Norvégiában, egyik pillanat a tengerparton vagy, és onnan felnézel, és egy fehérlő gletszert látsz. Hát gyönyörű tényleg ez a vidék. Az útunk során, hát ugye a vízesésekről említettem, de tovább menve még több fjordon keresztül kellett mennünk ahhoz, hogy aztán visszakerüljünk Oszlóba. Gyakorlatilag egy ilyen kört írtunk le itt dél-kelet Norvégiában, és hát meglátogattuk a Tvindefossen vízesést. Ez egy tényleg egy különleges, olyan, mint egy háló, és egy ilyen mindenhol zubog lefele a víz. De hát természetesen ahogy az ember állandóan felmegy, vagy lemegy ezeken a szerpentineken, mindig lát zubogó vizeket. Mert elmentünk a Hardangen fjordhoz is, itt pedig egy olyan hídon keltünk át, a Hardanger híd, ami alagútból vezet ki, átmész a hídon, és egy alagútba érkezel meg. Itt pedig egy nagy körforgalom van az alagútba benne, kék fényjel megvilágítva, olyan volt, mintha jéghegyben benne lettünk volna. És itt ebben a fjordban találkoztunk azzal a hajóval, amit korábban, mi teljesen véletlenül pont lefényképeztünk, úgyhogy hihetetlen. Igen, mert mindegyiknek neve van, és hát láttuk, hogy ez egy a fjordnak a végén volt egy kis helyen, és mégis ez az óriási nagy hajót meg tudott fordulni. Egy nagyon-nagyon szép látvány volt is, meglepő. Ugye én nagyon szeretem a hegyeket, ahogy innen a fjordtól felmentünk egy fennsíkra. Egy olyan úton mentünk fel, amely a hirtelen emelkedett, és a szerpentin az a sziklába benne volt. Tehát gyakorlatilag, mint a csiga lépcsőn mentünk felfele, néha kijöttünk az alagútból, pár száz méter múlva mentünk be a következőbe, és az is, mint a csiga lépcső, emelkedtünk felfele.
Milyen erőfeszítés és lehetett azt megépíteni.
Fantasztikus, igen. Tehát pont ezt beszéltük, hogy a szikla szélén, a sziklába bent egyfolytában kanyarogtunk. Nagyon érdekes volt, ahogy a GPS is mutatta, hogy hol jöttünk fel. Tehát, hogy hihetetlen felfogni ezt, hogy ilyen utakat is meg tudtak építeni. És hát itt jutottunk fel egy fennsíkra, amely a gletszerek világába kalauzolt el. Itt nagyon kevesen jártak ezen az úton, meg is álltunk például egyik parkolóba, teljesen egyedül voltunk, és hát kipakoltunk, egy finomat ettünk, és ahogy ott álltunk, ezt többször észrevettük, amikor megállsz, akkor még többen kezdenek megállni. És aztán úgy egész jó csapat alakult ki.
Oda
hát igen, és hát gyönyörű volt ott is a kilátás, de megérkeztünk erre a fennsíkra, ahol olyan kicsinek éreztem magam, mert az út szélén ilyen 3-4 méteres farudak voltak letéve, mit tudom én, bizonyos közökben, ami gondolom a havat jelezheti, amikor télen nagy hó van, és hogy tudjad, hogy hol vezet az út, mert egy ilyen puszta fennsík volt, és messziségben pedig a sok gleccser volt látható. Ezeket, ha átéli az ember, nem tudom szavakba átadni, még a képek segítenek, de ezt tényleg akkor fantasztikus, ha ezt megélheted. És így a fennsíkról aztán érkeztünk vissza, és vezetett az útunk Oszló fele, majd pedig visszatértünk Svédországba, ahol még egy utolsót az Északi-tenger partján megpihentünk, és Malmöbe pedig vissza kellett vinni az autót, adott időre, adott órára nagyon pontosan követik, hogy mikor ki hogy érkezik meg.
Tehát akkor pontosan ki kellett számolni ezt a kirándulást, jól meg kellett szervezni, hogy tudjátok az autót pontos időre visszavinni.
Igen, igen, és hát természetesen ez az idő, ez rövid volt. Nagyon kellett sietnünk, hogy ezt a sok-sok látnivalót megnézhessük, de úgy is voltunk, hogy maradtak ki bőven látnivalók, de inkább meg szerettük volna élni ezt a norvég vidéket, mert igazából a városok is szépek, de maga a vidék az fantasztikus, és nagyon kevésbé lakott, tehát érintetlen területeket láthattunk.
Akkor Malmöbe visszavettétek a saját autótokat, és akkor az út visszafele is kanyargóson vezetett, vagy ugyanazon az útvonalon haladtatok?
Nem igazán szerettünk ugyanazon az úton kétszer járni, hiszen rengeteg látnivaló van a világban. Úgy döntöttünk, hogy Németországba, Göttingába fogunk megállni, hiszen viszont kötelez, így van, hiszen az Egyesületünk egy bolyai műhelyt is működtet, és Göttingába ott tanult Bolyai Farkas, úgyhogy úgy gondoltuk, hogy kötelező ezt meglátogatni. Ugye családdal mentünk a lányainkkal, hogy mindannyian lássuk, hogy hol talált a híres Bolyai Farkas matematikus, illetve Körösi Csoma Sándor például. Megkerestük azokat az emléktáblákat, amelyeket azokon a házakon találhatók, ahol ők laktak annak idején, amikor ott tanultak, megnéztük az egyetemet. Így van, ez egy nagyon szép gesztus Göttinger részéről, hogy a sok híres ember mindenhol láthat, hogy ki hol lakott, és így az ember végig tudja azt is követni, hogy kik tanultak ott a híres göttingai egyetemen. Ezt követően pedig visszafele Csehországba álltunk meg, Károlyváriban, a híres Károlyfürdőn, ugye, ami az Osztrák-Magyar Monarchia egyik híres fürdő települése volt. Hát ugye csodálatos ez a vidék is. Aztán pedig visszafele átjöttünk Szlovákián, Dunaszerdahelyt látogattuk meg, Komárom, Esztergom, Szentendre útvonalon jöttünk vissza, majd pedig Mária Pócson zártuk le, hát Magyarország területén ezt az utat.
Onnan a búcsú, nem?
Igen, és hát hálát adtunk valóban. Jó Istennek, hogy velünk volt, és ezt a rendkívül hosszú utat tényleg probléma nélkül, balesetmentesen végig tudtuk járni, meg tudtuk élni együtt a családban, hiszen ez is egy nagy értéke a lakókocsizásnak, hogy ugye össze vagy zárva, és nagyon sok mindent így meg tudsz beszélni, úgyhogy ezért is szerettük mi, és szeretjük ezt a lakókocsi, lakóautós életet, mert összekovácsol, így baráti társaságokat is, de ugyanakkor egy borzasztó nagy szabadságot ad, és tényleg az ember ott áll meg, ahol szeretne.
És a gyerekeknek is ad egy életérzést, amit ők majd tovább visznek. Hány napig tartott ez a kirándulás?
Ez egy 3 hetes kirándulás volt. Általában ez az idő szükséges ahhoz, hogy át tud élni azt, hogy elindulsz, megéled az ott létet, és hát persze mindig hosszú utakra megyünk el, több ezer kilométer. Azelőtt való években például az olimpiára mentünk el Párizsba, így lakókocsisan.
Megismeres családot, aki.
Igen, fantasztikus volt. Igen, tehát hogy ez egy borzasztó nagy szabadságot, mindig ez alkalommal nem tudtuk vinni a bicikliket, de viszünk magunk a biciklit, akkor nagy túrákat fel tudsz fedezni, olyan helyeket is, ahol autóval nem tudsz eljutni. Ez egy nagy-nagy előnye ennek a fajtak. De ezt szeretni kell, mert azért nem egyszerű, azt is be kell vallani, hiszen egy kocsiban éled ezt az életet, de nagyon-nagyon jó érzés.
És komoly szervezést igényel.
Így van, hát minden alkalommal ez egy előkészületet igényel. A férjem ő nagyon aprólékos, ő nagyon az összes ilyen túraútvonalakat vagy applikációkat nagyon jól tudja, és akkor együtt megbeszéljük, hogy mi legyen az irány. Ugye hát föltétlenül az idén szerettem volna Dresda Poznámot megnézni, hiszen gyerekkori emlékeket, és ezt elmesélni a gyerekeknek szintén nagyon jó élmény, és ezt így közösen megszervezzük, de a férjem az, aki nagyon aprólékosan utána néz mindennek, mert ha aprólékosan utána nézel, akkor minden szempontból az utat is tudod rövidíteni, a költségeket tudod csökkenteni, és hát olyan dolgokat, olyan látványokban van részed, amit mondjuk sok esetben, ha egy szállodában vagy lakásban laksz, akkor nem adatik meg, hiszen a kempingek mindig a legszebb vidéken, a legszebb pontján a városnak, vagy a tengerparton találhatóak.
Erről a kirándulásról beszámoltál az EduTeja esten találkozón, és akkor ott dr. Jakab Tibor hallva ezt az előadást, őt megihlette ez a beszámoló, ez az élmény beszámoló, és írt egy verset is, ami nagyon jól kezdődik, tehát nekem az első 2 sora annyira tetszett, hogy ismerjük ezt a mondást, hogy navigare ne sese est, a Zajzon család felismerte ezt. Ez nagyon jó.
Igen, csodálatosan rímel is. Hát ez az EduTeja találkozóknak egyébként az egyik nagyon nagy hozadéka, hogy egy olyan közösség alakul ki, amely mindig visszacsatolást eredményez. Tehát az előadó és a hallgatóság között beszélgetés, nagyon nyitott beszélgetéseket lehet hallani. Nem csak bemutatnak egy-egy kirándulást, akár művészetről van szó, akár festészetről van szó, akár Bolyairól van szó, ezt követi egy beszélgetést. És itt nem csak a kávéház lakói vesznek részt, hanem a városból jönnek hallgatók, és ez egy nyitott, és mindenkit szeretettel várunk ezekre a délutánokra. és Jakab Tibor doktor úr, ő a Kávinház egyik lakója, aki versbe szokta, rímekbe szokta foglalni azt az élményt, amelyet ezek a délutánok jelentenek számára. És hát nagyon nagy boldogság volt nekünk is a családnak, hogy ezt Jakab doktor úr megírta ezt a verset, és akkor fel is olvasom, igen, hogyha van rá lehetőség. Navigare nécessé est, az Ajzon család felismerte ezt. Gépkocsival indultak több országon át, útközben megállni, hol érdekeset lát. Szásztisze Svájc, Dresda, a romokból felépült város. Zwinger, Frauenkirche, mely sok háborút látott. Élmény volt Sanssouci királyi pompája, az autót váltott a lakókocsi spája. Változott a táj, mindenfele hídak a tenger felett, nem volt zavaró, ha az eső is esett. Kiváló útakon érkeztek a főváros Oszlóba, hol siugró sánc van a város központba. Jellegzetes vöröstégles városháza közelben, az Oszló fjord hajókkal elvezet a tengerhez. Az út során látták a tenger és a sziklafalak találkozását, Ibsenper Günt világának csodálatos mását, az utazás végig kísérték a fehér éjszakák, Edvard Grieg zenéje, hallhatatlan melódiák, Zelma Lagerlöf meséje zárta hazafele utat, Neil Holgersson vadúdja vezeti az utat. Jó látni az esztergomi bazilika kupoláját, és újra megtalálni az erdélyi hazáját. Köszönjük a mesebeli élmény megosztását, még sokáig emlegetjük ennek a hatását. Mükke Wacker, dr. Jakab Tibor.
Nagyon szép, és benne van minden úgy nagyjából.
Ez volt, ami igazán, igen, fantasztikus dolog, hogy azok a fontos állomások, amiket ugye kiemeltem, azok így bekerültek a versbe, és ez egy olyan fantasztikus élmény számunkra, és a család is, olvastuk többször a verset, hogy ilyenkor mondja azt az ember, hogy érdemes beszámolni az utakról, és igazából az EduTea keretében mi teret adunk mindazoknak, akik szeretnének valamiről beszámolni, értéket átadni, hiszen itt köztünk járunk, mindegyikünknek van valami értéke. És mi ezt gondoltuk ki, hogy teret nyújtsunk, hogy ez az érték felszínre kerüljön. Itt Marosvásár, elsősorban Marosvásárhelyhez kötődő személyeket várunk, akik valamit itt át tudnak adni. Ha el is mentek a nagyvilágba, de valamilyen kis kötődésük ide a városunkhoz, ami, ahogy említettem, a világ közepe, ugye, van, és amikor ilyen versek születnek, akkor visszaigazolás számunkra, hogy jó úton haladunk.
Célba ért az üzenet.
Így van, és ennek nagyon-nagyon örvendünk.
Hát én köszönöm szépen ezt az élménybeszámolót, és csak annyit mondjál röviden itt a végén, a beszélgetés végén, hogy hova készültök idén. El lehet árulni? Van már konkrét terv?
Hát mivel téli időszakban vagyunk, akkor itt a sízés van a főszerepben.
Láttam, hogy voltatok már a Madarasi Hargitán.
Így van, a Madarasi Hargitán voltunk a hétvégén, és egy gyönyörű látványban volt részünk. Ugye ködös időben érkeztünk, és hát a köd uralta a vidéket, de egy adott pillanatban kisütött a nap, eltűnt a felhők, és egy nagyon szép látványban volt részünk, ez a naphaló nevezetű látványban, és ezt követően pedig dupla szivárványt láthattunk, ilyenkor, amikor a köd apró kis jég szemek a lebegnek a levegőben, és megtöri a fényt, akkor láthatóak ezek a jelenségek. Gyönyörű volt tényleg, nem tartott hosszú ideig, de hát ezt látni, ez megint egy olyan nagy élmény, amit az ember magával visz hosszú időn keresztül. És hát ha tél, akkor természetesen sízés, akár itt belföldön, és szeretnénk külföldre is eljutni. Hát most olimpia éve van, úgyhogy reménykedünk, hogy lesz egy következő beszámoló is.
Köszönöm szépen!
Én is nagyon szépen köszönöm!